Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság, az FDA jóváhagyta a világ legdrágább gyógyszerét, a hemofília B nevű ritka genetikai betegség kezelésére szánt génterápiás szer, a Hemgenix ára adagonként $3,5 millió, ami mai árfolyamon közel 1,4 milliárd forint. Itt van velük Zrubka Zsombor, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ igazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm! Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ön szerint indokolt, hogy $3,5 millió kerüljön egy gyógyszer?
Erre igennel vagy nem nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre, azonban látjuk azt, hogy bizonyos ritka betegségek esetén ehhez hasonló magas árú gyógyszerek kerülnek forgalomba, és nyilván egészségügyi közgazdászként valamilyen szintű magyarázattal tudok szolgálni erre a jelenségre, hogy ez miért fordulhat elő.
Mondanék egy példát erre. Van egy magyar kisfiú, aki a Duchenne-féle izomdisztrófiában szenved, és a gyógyszer, ami meggyógyítaná, több mint 1 milliárd forintba kerül. Édesanyja gyűjtést szervezett a fia számára, még csak 20 ezer forintnál tartanak. Önnek mi a véleménye erről?
Az a véleményem, hogy még most csak a jelenségre reflektálva, hogy gyűjtést szerveznek a kisfiúnak, hogy itt két olyan nagyon-nagyon fontos elv ütközik egymással. Az egyik az az, hogy én, mint szülő, meg akarok-e tenni mindent a saját gyermekem életéért, én, mint a kezelő orvos, meg akarok-e tenni mindent a gyermek életére, beteg meggyógyításáért, és azt gondolom, hogy itt a válasz az kell, hogy legyen, hogy igen-igen. Tehát valószínű, hogyha én szülő lennék, és az én gyermekem szenvedne egy olyan betegségben, ami ugyan nagyon ritka, ám de potenciálisan gyógyítható, és én egy egészséges életet adhatok a gyereknek, akkor én is minden követ megmozgatnék, és akkor is belevágnék, hogyha ez ennyire irreális vállalásnak tűnik, hogy 1,4 milliárd forint a gyógyszerára, és még csak 20 ezernél tart a gyűjtés. Hozzátéve, hogy volt már hasonló sikeres gyűjtés Magyarországon, ami egy másik izomsorvadásos betegség, az SMA betegség, ahol sikerült összegyűjteni azt hiszem 700 millió forintot, és ez a gyermek meg is kapta a kezelést. Ugye persze a kérdés az az, hogy a társadalom szempontjából ezek a gyógyszerárak, ezek mennyire megengedhetők, mennyire finanszírozhatók, de erről meg ugye közgazdászként kell nyilatkozni.
A három kisgyerek, mert három gyerekről volt szó ennél a bizonyos SMA betegségnél, Zente, Levente és Noél, nekik mind a hármójuknak sikerült azt a bizonyos pénzt összegyűjteni. Egy Zsombor is még van a pakliban, akinek 730 millió forint összegyűjtése a cél, de itt ami igazából foglalkoztat, legalábbis gondolom mindenkit, hogy miért kerül egy ilyen gyógyszer 1,4 milliárdba, meg 730 millióba. Igen. Hogy lehet, megpróbálom, hogy ilyen magas az ára?
Megpróbálom levezetni, jó? Mert egy kicsit készültem, végeztem számításokat, hogy magam is meggyőződjek arról, hogy vajon azok szerint, az elvek szerint, ahogy más gyógyszerek finanszírozása történik a világban, ez elképzelhető-e, hogy a végén az a döntés születik, hogy igen, meg lehet adni ennyi pénzt egy gyógyszerért. És pont az SMA esetén végeztem egy kis számítást, és ezt megpróbálom úgy levezetni, hogy a hallgatók is értsék. Tehát ugye a világon egy évben körülbelül 130 millió gyerek születik, és maga az SMA ez az egyes típus, amelyik ugye egy olyan lefolyást mutat, hogy körülbelül 2 éves korig, ha nem kezelik, akkor halálos lehet, ám de fel lehet ismerni korai csecsemőkorban, és akkor tulajdonképpen meg lehet kezdeni a kezelést. Tehát ez körülbelül minden 10 000 születése jut egy ilyen gyermek. Tehát ez azt jelenti, hogy a világban évente 13 000 gyerek születik ezzel az SMA betegséggel. Na most azok az országok, ahol ennek a diagnózisa lehetséges, ahol egyáltalán a kezelés szóba jöhet, ezek nyilván nem a teljes világot teszik ki, hanem úgy számoltam, hogy mondjuk a világ lakosságának a 15%-át, tehát ez így nagyjából Észak-Amerika, Európa és az ázsiai fejlettebb országok. Ez azt jelenti, hogy kb. 2000 olyan gyerek születhet évente, akinél szóba jön, hogy tehát mondjuk az ország egy olyan gazdasági helyzetben van, meg olyan egészségügyen rendelkezik, hogy ezt észreveszik időben. Most ugye ez is nagyon fontos, hogy azért ezt keresni kell, szűrni kell ezt a betegséget, tehát az orvosok akkor fognak odafigyelni problémásan fejlődő csecsemőre, akkor végeznek el bonyolult genetikai vizsgálatot, ha van már arra kilátás, hogy erre van terápia. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy most ezekben az országokban a gyerekek felénél végzik el mondjuk a szűrővizsgálatot, tehát a felét ismerik fel, akkor 1000 betegről beszélünk, aki mondjuk potenciálisan szóba jön az egész világon évente, hogy kezelhető. És ugye ennek az SMA betegségnek nem egy darab gyógyszer van, hanem 3 gyógyszer is már most rendelkezésre áll a kezelésére, tehát nem mind az 1000 gyereket kezelik génterápiával, hanem csak egy részét. És mondjuk, hogyha 1/3-át kezelik, akkor 300 gyereket lehet kezelni egy évben. És ugye meddig lehet kezelni ezeket a gyerekeket? Hát, körülbelül a gyógyszereknél a szabadalmi idő, tehát amíg tulajdonképpen biztos lehet egy gyártó, hogy ő versenytárs nélkül forgalmazhatja a gyógyszert, tehát amíg ő tudja érvényesíteni a megfelelő árat, ez nagyjából 10 év. Tehát körülbelül a teljes gyógyszer élettartama során, mondjuk ha 3000 kezelt gyerekkel számolunk, akkor összesen 3000 beteg fogja kapni ezt a gyógyszert. És ebből a 3000 betegből kell tulajdonképpen megkeresni a fejlesztésnek a költségeit. Egyébként hozzáteszem, hogy pont az Zolgensma esetén 2019 óta, tehát amióta így a piacon van, azóta 3000 gyerek kapta, tehát 6 év alatt, tehát nem állok nagyon messze a számítással a valóságtól.
Igen, és az Zolgensma, ez a neve ennek a bizonyos gyógyszernek, amely a SMA-ra jó, ugye? Ez az Zolgensma.
Így van, de vannak más, most igazából nem kéne márkaneveket mondjak, de vannak más gyógyszerek is. Na most, ugye akkor, amikor egy gyógyszert piacra dobnak, akkor hát a fejlesztési költség mellett a gyógyszercégnek a működési, egyéb kutatási költségeit is be kell számítani, tehát itt az, hogy egyáltalán ennek a gyógyszernek a létezéséről az orvosok tudnak, hogy ugye ezt legyártják, ezt szállítják, ez lényegében egy olyan vírus, ami tartalmazza azt a gént, ami a szervezetbe beépülve, hát hogy is mondjam, pótolja azt a hiányzó gént, ami ennek a betegségnek az oka. Ennek a gyógyszernek azért a gyártása, a szállítása, a raktározása, a minőségbiztosítás, ennek a betanítása, ennek a használatának, tehát mind-mind költségei vannak. Tehát, hogyha azt mondom, hogy átlagosan a fele jut, hogy is mondjam, arra, hogy megtérjön a fejlesztés az árának, akkor körülbelül ugye arról beszélnénk, hogy a 3000 gyerekből mondjuk az 1500 gyerek utáni bevétel az, ami a fejlesztést megtérít, és 1500, ami pedig egyéb költségekre megy. Na most egy gyógyszer átlagos fejlesztési költség ez 2 milliárd dollár évente, és ugye ez miért ennyi? Azért, mert rendkívül szigorú biztonsági szabályoknak kell megfeleljenek a gyártók. Tehát gondoljunk bele abba, hogy minden gyógyszer esetén, hogy az megfelelően biztonságos, annak nem lesznek olyan nem várt mellékhatásai, ami ugye adott esetben nagyobb problémát okoz, mint a hatékonyság, hogy ez biztonságosan lehet gyártani, nem szökik-e ki a vírus a gyárból, nem kerül be ott szennyeződés. Rendkívül bonyolult technikáknál, amire ezt ipari szinten kifejlesztik, és klinikai vizsgálatokkal igazolják a hatást, ez átlagosan 2 milliárd dollár ma a világban, csak egy kicsit drágább.
Elnézést, Magyarországon is?
Akkor,
bocsánat, Magyarországon is ennyibe kerül?
Nem, ez nem Magyarországon, hát ez a világban. Tehát Magyarországon ugye azt mondja, hogy a Richternek van originális gyógyszerfejlesztése, de igazából a piacig eljuttatott originális gyógyszerfejlesztés az tulajdonképpen a Richternél zajlik. Egyébként ezeket globális cégek szokták csinálni, tehát olyan nagy gyógyszervállalatok, mint például ugye a Novartis, ami a génterápiás gyógyszert fejleszti, és ezek globálisan folynak ezek a fejlesztések.
A Zolgensmát is egy nagy gyógyszercég állítja elő?
Igen, azt is egy nagy svájci székhelyű, de globális gyógyszercég. Tehát itt az egész világról vonnak be betegeket, ugye tehát garantálni kell a klinikai vizsgálatok során, hogy mindenféle populáció, aki érintett lehet a betegségben, ők bekerülnek, tehát hogy ezek óriási hatalmas projektek.
Tehát elnézést, mondjuk, tehát akkor csak tisztázni szeretném, hogy akkor manapság egy új gyógyszer, vagy egy új molekula előállítása minimum 2 milliárd dollárba kerül.
Átlagosan 2 milliárd. Tehát van, ami ennél több, és van, ami kevesebb. Ez nyilván ugye függ nagyon sok tényezőtől, de most pontosan nem tudjuk az Zolgensma esetén, de feltételezem, hogy ez egy annyira új technológia, tehát ez a génterápia, ez az első génterápiás gyógyszer. Tehát feltételezem, hogy rengeteg olyan kutatásnak, fejlesztésnek a költsége beépül, ami egyáltalán lehetővé teszi, hogy mi egyáltalán egy génterápiás gyógyszert a piacra hozzunk. Ugye ez esetleg egy kémiai molekulánál, aminél a gyártásnak a feltételei ismertek, tehát tudjuk, hogy hogyan kell mondjuk egy kémiai vegyületet előállítani, abból gyógyszert csinálni. Ott már rengeteg tudással rendelkezünk, annak várhatóan alacsonyabb a költsége, mint egy olyan technológia, ahol lényegében ez egy vírus, amiben beépítenek egy olyan génszakaszt, ami a sejt megfertőzése során beépíti az emberi sejtbe a hiányzó gént. Képzeljük el, hogy az, hogy ez lényegében ez biztonsággal, tehát ez olyan megbízhatóan sikerüljön, hogy azt mondjuk, hogy ez egy gyógyszer, ami azt jelenti, hogy ha beadjuk gyerekeknek, akkor ők várhatóan, ez be fog következni ez a hatás. Hát ez olyan, mint hogyha ugye Roger Federernek azt mondanám, hogy 100 méterről, 10 ütésből 10-szer üssön le valakinek a fejéről egy ízét és sörös dobozt teniszütővel. Tehát olyan szintű pontosságra, minőségre, precizitásra van szükség, amit ipari méretek mellett garantálni, ez borzasztó költséges. És akkor ugye klinikai kutatásokról nem beszélünk, tehát igazolni a hatékonyságát a gyógyszernek.
Azt hogy lehet csinálni tényleg egy Zolgensma esetében a klinikai kísérleteket? Honnan, hogyan tudom kipróbálni embereken azt, hogy ez hat vagy nem hat?
Klinikai vizsgálatokban, és ugye nyilván megvannak azok a megfelelő etikai normák, és így kicsit utána néztem, tehát sok klinikai vizsgálat készült a Zolgensma esetén, különböző stádiumú, különböző súlyossági fokú gyerekeknél. Általában ugye a klinikai vizsgálatoknál valamiféle, tehát a létező legjobb elérhető kezelést adják a betegeknek, és random módon szokták kisorsolni, kik azok, akik az új kezelést adják. Tehát elvileg ugye ma már az, hogy placebót kapjanak a betegek, ez ritka. Azonban az, hogy a nyilván amikor nincsen még terápia egy betegségre, vagy nincs elérhető, akkor is kisorsolják, hogy ki az, aki az addig elérhető gyógyszert kapta, és ki az, aki az új készítmény.
Igen, de elnézést, ez még mindig a klinikai kísérletekről szól, ugye? Tehát, hogy itt ezért nem kell fizetni.
Igen, ezek a klinikai vizsgálatok, de amíg ide eljutunk, tehát amíg be lehet adni egy gyereknek egy ilyen gyógyszert, és azt mondja felelősen ugye az orvos, illetve a fejlesztő cég, hogy eljutottunk oda, hogy beadhatjuk a gyereknek, hát addigra már ezt a gyógyszert gyártani kell tudni, addigra már a gyógyszernek rengeteg tulajdonságát, a biztonságosságát, a különböző emberben várható kockázatait ki kell tapasztalni, ezekben állatkísérletek, számítógépes kísérletek, szövettenyészeteken végzett kísérletek vannak, mindegyik rendkívül bonyolult. Na most oda jutunk el, hogyha úgy számolunk, hogy mondjuk 3 milliárd, tehát 2 vagy 3 milliárd dollár a gyógyszernek a kifejlesztésének a költsége, és összesen mondjuk olyan 3000 beteg fogja szedni, akkor tulajdonképpen a kettőt egymással elosztom, akkor kijön a 2 millió dolláros ár. És ugye akkor az a kérdés, hogy ugye nyilván valamilyen szintű profitot is kell, hogy termeljen a cég, és ugye sokan kritizálják, hogy most jó-e vagy nem jó, hogy egy gyógyszercég profitot termel, de képzeljük el, hogy ugye mi van akkor, ha nem termel profitot. Ha nem termel profitot, nem nyereséges, akkor ugye nem tud fennmaradni a mai világban egy vállalkozás, és azt meg senki nem szeretné, hogy hát kezelhetnénk a gyerekeinket, csak a cég csődbe ment, vagy felszámolják, nem létezik, úgyhogy 3 év múlva már nincs az a gyógyszer. Tehát ahhoz, hogy ezek a cégek évtizedeken át stabilan működjenek, ahol szükségük van arra, nyereségesek legyenek, és így összességében kijön az, hogy akkor körülbelül 2 millió dollárért lehet adni, mert annyira ritka a betegség. Ezt a gyógyszert egyébként egyszer adják be a gyermeknek.
Igen, életében, ez, de infúzió, ugye infúzió formájában adják be, az infúziót kap, abban van benne ez a genetikai gyógyszer, és akkor idéznék valamit egy anyukától, egy cél lebeg a szemünk előtt, ez pedig a Zolgensma, ma mondta a Riposznak Burinda Szőcs Szabina. Az SMA betegségben szenvedő Zsombor édesanyjának az is erőt ad, ha egyáltalán van már mire gyűjteni, mert van gyógyszer. Ez a cél visz minket előre, és reméljük, hogy egyszer járni és biciklizni látjuk majd a kisfiamat, tette hozzá az édesanya. De mi van akkor, ha a gyógyszer nem hat? Visszakapják a pénzt?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tehát először is én úgy tudom, hogy közel 100%-a azoknak a gyerekeknek, akik megkapták a gyógyszert, ott hatott. Tehát, hogy tényleg itt egy elképesztő hatékonyságról.
100%-a?
Közel 100%, igen. Tehát itt azért már vannak olyan gyerekek, akik 7 éve kezelnek, és azok, akik például tehát még a tünetek megjelenése előtt megkapták a gyógyszert, tehát igazából kiszűrték náluk a betegséget, azok tulajdonképpen mindegyik, azt lehet mondani, normálisan fejlődik, és hat a gyógyszer. Na most olyan esetekben, amikor ez azért nem ennyire egyértelmű, és vannak a gyógyszernek komoly kockázatai, és ugye más, tehát hasonló, tehát nem feltétlenül génterápiás, de sejtterápiás, vagy egyéb ilyen nagyon fejlett biológiai gyógyszernél előfordult, hogy nem mindenkinél lesz hatás. Például Amerikában volt arra példa, hogy olyan szerződést kötött a cég, hogy csak akkor fizet az állam, hogyha, vagy a biztosító, hogyha a gyógyszer hat. Tehát ezeknél a gyógyszereknél léteznek olyan különleges finanszírozási szerződések, amik mivel annyira kevés beteg kapja, és annyira drága, hogy akár ilyen egyedi megállapodások is köttethetnek. És erre azért szokott lenni nem ennyire drága gyógyszereknél is példa, hogy ilyen úgynevezett kockázatmegosztási szerződéseket köt az állam a céggel, és csak bizonyos feltételek esetén, teljesülése esetén hát fizeti ki ezt az összeget. Pont azért, hogy megosszák ezeket a kockázatokat. De pont úgy néztem, hogy konkrétan az Zolgensma esetén nagyon érdekesek ezek a kockázatok, ugyanis tehát borzasztó kevés beteg van, nincsen olyan kockázat a finanszírozási döntésben, hogy mondjuk 10-szer annyi beteg előkerülne, mert annyira ritka betegség. Egyetlen egy dózist kell beadni, tehát arra nézve sincs kockázat, hogy esetleg túl sok, tehát hogy elszámolják magukat, és sokkal nagyobb dózisban, vagy sokkal több beteg, vagy sokkal tovább kellene kezelni. Tehát igazából relatíve jól meg lehet ítélni, hogy ha ezt a döntést meghozzák, hogy finanszírozzák ezt a kezelést, akkor relatíve jól meg lehet egy csomó olyan paramétert ítélni, ami alapján a számítások történnek. És ugye általában az országokban van egy ilyen szabály, hogy ami néhány ország le is írja, néhány országban pedig inkább ilyen ökölszabályként alkalmazzák, hogy az egyfőre jutó nemzeti össztermék hányszorosát hajlandó egy ország kifizetni egy egészségben töltött életévért, amit ugye egy kezelés során megnyerünk, és általában a világ országaiban ez olyan, tehát a nemzeti össztermék 2-3-szorosa. Most ugye, ha Magyarországon nézzük, akkor...
Mármint az egy főre jutó nemzeti össztermék 2-3-szorosa.
Igen.
Ja, jó, nem az egésznek, mert akkor az egy kicsit irányos.
Ez egy főre jutó nemzeti össztermék 2-3-szorosa, és igen. Nyilván ebben van különbség, hogy mennyire súlyos a betegség, mennyire nagy a hatása a gyógyszernek, tehát lehet módosítani ezt, de az a lényeg, hogy mondjuk Magyarországon akkor körülbelül olyan 20 millió forint lenne nagyjából ez az összeg, most ezt így tényleg nagyon-nagyon, hogy is mondjam, ilyen közelítő becslés, és hogyha 50 évig él utána ez a gyerek egészségesen, akkor tulajdonképpen kiderül, hogy akár még költséghatékonynak is mondható, ugyanis olyan óriási az egészségnyeresség. És ugye ez, tehát ilyen, hogy 50 év lényegében teljes egészségben letöltött életet adok valakinek, azért erre nagyon kevés gyógyszer képes. Ugye vannak például daganatellenes terápiák, ahol óriási, tehát nyilván ott is az érdeklődés úgy, melanómára, különböző betegségekre sok millió forintos gyógyszerek, ahol azért közel nem tudunk ekkora egészségnyereséget, hanem években mérhető, vagy hónapokban az, amit a betegeknek tudunk adni.
Ne haragudjon,
évtizedeket adhatunk.
A Magyarországon lévő egészségbiztosítási pénztár hogyan viszonyul az ilyen drága gyógyszerek megvásárlásához?
Hát ugye Magyarországon évente olyan 600 milliárd forintot költünk gyógyszerre, és ebből olyan 130 milliárd forint körüli az az összeg, amit ilyen különleges drága gyógyszerekre költenek. És ugye itt akkor, amikor egy ilyen döntés megszületik, akkor tehát azon kívül, hogy ugye tehát minden ilyen esetben nagyon gondosan megvizsgálja egyébként az állam azt, hogy lehet-e finanszírozni, vagy nem, egy-egy ilyen...
De ez az Olgászma esetében ugye nem létezik, tehát az Olgászmát nem lehet megkapni a egészségbiztosítási pénztáron keresztül.
Nem, ezek speciális módon kerülnek finanszírozásra, tehát vannak olyan drága gyógyszerek, amik speciálisan kerülnek külön szerződésekkel finanszírozásra. Nem ismerem a pontos helyzetet, tehát az, hogy az Olgászmát hogyan finanszírozzák, tehát Magyarországon, tehát hogy hogyan jutottak hozzá ezek a gyerekek, hát nem tudok arról nyilatkozni, hogy...
Hát úgy tudni, hogy összegyűjtötték a pénzt, és kifizették a gyártónak, vagy a nem tudom kinek, a menedzsernek.
Ez elképzelhető. Ez ugye egyébként nagyon sok helyen így történik a világban. Tehát én úgy tudom, olyan emberektől, vagy olyan ismerősömtől, aki egy ilyen, tehát ilyen ritka betegségekkel foglalkozó gyógyszereket gyártó cégnél felel a finanszírozókkal való kapcsolattartásért, hogy ez a világban egy gyakori jelenség, hogy társadalmi adományozásból, adakozásból gyűlik össze sok betegnél.
Van olyan ország, ahol az ilyen nagyon drága gyógyszereket is az állam fizeti?
Van, nyilván, tehát ugye nyilván vannak olyan országok, ahol az állam, vagy pedig az egészségbiztosító, ez attól is függ, hogy milyen az adott országnak a gyógyszerfinanszírozási...
Hát gondolom Kuwaitról van szó, vagy Szaúd-Arábiáról, vagy Bruneiről, vagy a, nem tudom, Svájcban ez hogy áll?
Ezek nem jó példák, tehát pont ezek az arab országok, ezek érdekes módon a... relatíve keveset költenek egészségügyre ahhoz képest, hogy mennyire gazdag országok, tehát ott az egészségügy még fejlődik.
És Svájc?
Svájc az egy másik példa, tehát Svájcban nyilván többet költenek, Németországban, Angliában.
Igen, de az ilyen drága gyógyszerekre.
De hogy egész pontosan melyik gyógyszer, tehát nagyon-nagyon heterogén a kép, tehát valahol az érdekes, hogy minden ország megvizsgálja, és erre vannak nagyon komoly egészség közgazdaságtannal és úgynevezett egészségügyi technológia értékeléssel foglalkozó állami szervezetek, akiknek az a feladata, hogy a döntéshozók számára nagyon komoly elemzéseket végezzenek, ami lényegében a gyógyszer használatával kapcsolatos összes információ, tehát a költséghatékonyság, az, hogy a döntés meghozatalának mi lenne a költsége, tehát magyarul, ha az összes kezelhető beteget figyelembe veszünk, akkor mennyi költség áramlik ki a kasszából, etikai szempontok, orvosszakmai szempontok, tehát egy nagyon komoly tanulmány készül, és azért elég heterogén, hogy ezek közül a drága gyógyszerek közül melyik ország a végén hogyan dönt. Ugye, és itt figyelembe veszik a társadalmi preferenciákat.
Világos, de Svájcban hogyan döntenek erről?
Hát konkrétan ennek nem néztem utána, tehát nem tudom, hogy Svájcban.
A skandináv országokban?
Hogyan? Tehát a skandináv? Mondom, tehát az a baj, hogy ez kellett volna készítsek egy körképet.
Világos, akkor nem akarom ezzel bántani, vagy forcírozni ezt, mert voltak éppen teljesen mindegy a számukra, hogy Svájcban vagy a skandináv országban mit csinálnak, csak példaként akartam volna felhozni.
Igen, de vannak olyan országok, ahol elképzelhető, hogy egyébként ezt költséghatékonynak tartják és finanszírozza az állam. Tehát nem kizárt a végén, hogyha elvégezzük a számításokat, hogy belefér ez a 2 millió dollár körül jár. Tehát ezt akarom mondani.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Zrubka Zsombor, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ igazgatója volt az Utópiában. Köszönöm szépen, és remélem, hogy nekünk, nekem se, meg önnek se lesz szüksége, hogy megtudjuk, hogy hogyan lehet zolgászmát beszerezni. Viszont hallásra!
Nagyon köszönöm, minden jót kívánok!
Utópia.
Az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Természettudományi Kutatóközpont biomolekuláris kölcsönhatások kutatócsoportja vezetésével magyar, amerikai és olasz kutatócsoportokból álló nemzetközi konzorcium vizsgálta, hogy miként változtatja meg a gazdasejt osztódását szabályozó enzimek működését egy herpes vírus fehérje. A kutatók a projekt keretében többek között rámutattak a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, és újabb lehetőségeket tártak fel a humán sejtek növekedési zavarainak visszaszorítása terén. A kutatás eredményeit bemutató tanulmány a Nature Communications folyóiratban jelent meg. Itt van velünk Reményi Attila, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit kell tudni a sejtes jelátviteli folyamatokról, hogy megértsük a kutatásuk lényegét?
Hát igen, valóban ezt a sejtes jelátvitelt kellene definiálnunk, hogy ezt amikor én középiskolásoknak elmondom, akkor általában azt mondom, hogy ez egy olyan jelenség, ami a biológiai jelenség, amikor a sejtek beszélgetnek egymással. Tehát nyilván nekik másfél csatornákat kell használni, mint az ember használ a kommunikációra. De az is fontos, hogy egy nagyobb organizmuson belül a sejtek azok együttműködve egymással csinálják a dolgokat, mert össze-vissza, mert valamiféle rendszernek kell megvalósulnia a működés során. És akkor ennek a beszélgetésnek a nyelve egy kémiai nyelv, és ezen belül vizsgálunk bizonyos fehérjéket, amik egyfajta csatornáként viselkednek a kommunikációban, egy központi szerepet játszanak benne, mint hogy autók mondjuk forgalom irányításában autópályákon haladna az információ, vagy azok az eszközök, vagy azok az áruk, amik a rendszer működtetéséhez kell. Röviden ennyire gondolnám a sejtes jelátvitelt, de hogyha ebben mélyebben beleszhetünk menni, akkor szívesen fokoznám tovább.
Az a helyzet, hogy nyugodtan fokozhatja, mert hát azt hiszem, hogy legalábbis rám fér. Nem tudom, a hallgatók mennyire vannak ezzel már tisztában, de én még nem nagyon.
Jó, tehát akkor nézzük azt, hogy van egy sejtünk, amik a szervezetünkben mondjuk egy bőrsejtünk, aminek az a feladata, hogy valamiféle védelmet biztosítson a külvilágból érkező ingerek felől az organizmus számára. Ennek a sejtnek be kell illeszkednie egy kétdimenziós sejtrétegbe, ezt egy epitéliumnak hívjuk egyébként, és hogyha itt mondjuk valamiféle lázadás történik, és a sejt önállósítja magát, akkor elindulhat egy túlfokozott osztódási folyamat, ami mondjuk bőrrák irányába indulhat el, és ez egy káros folyamatként fogható fel a szervezet szempontjából, viszont a sejt szempontjából igazából egy előnyös dolog is lehetne, mert ő szaporítja önmagát, de ez semmiképpen sem jó a gazdaszervezet számára, mert ez fel fogja használni azokat az energiákat, ami a szervezet normális működéséhez kellene.
Azt akartam csak belekérdezni, hogy azt mondja, hogy a sejt úgy gondolja, hogy önállósítja magát, ezt nevezzük mutációnak?
Igen, általában valamiféle a sejt élete során a külvilágból érkező befolyások, ingerek hatására valamiféle DNS károsodás történhet benne, és akkor egy percére kerül egy olyan génnek a működése, ami alapvetően nem kellene, hogy ott legyen, és káros lesz. Végén ez fokozott oszladáshoz lehet. Most ilyen mutációk történnek a szövetünkben csomó helyen, csak nem igen veszük észre őket, mert ezek aztán azok a sejtek, amik úgy mutálódnak, hogy nem tudnak tovább élni, azok elpusztulnak. Viszont azok a sejtek, amik olyan mutációt szereznek, ami valamiféle előny jelent számukra, azok kiszelektálódnak abban a versenykésben, amit a sejtek egymás soval osztódás során hajtanak végre. És akkor most visszatérjük a nyelvhez, hogy igazából van a sejtek, egymásnak úgy mondják meg, hogy most ne osztódjál, most maradjál csöndben, most épüljél be az epitéliumba, és egészítsd ki a bőrnek a működését, hogy bizonyos faktorokat választanak ki, és adnak egymásnak. Ezek a faktorokat, ezt nevezzük hormonoknak, ezek meghatározzák azt, hogy egy sejt azt mit fog csinálni. Ahhoz, hogy ezek a hormonok hassanak a sejteken, ahhoz kellenek valamiféle receptorok a sejtnek a felszínén. Ha nincsenek receptorok, akkor nem fog megtörténni a kommunikáció. Olyan dolog, mint hogyha hiába beszélnek hozzánk kínai, hogyha nincsen az a tudásunk, amivel le tudjuk fordítani azokat a hanghullámokat az agyunkban bizonyos cselekvési mintázatokra, akkor nem fogunk tudni kommunikálni egymással. És azok a rendszerek, amik ezt a kommunikációt teszik lehetővé, ezek a sejteken a felszínén ülnek, illetve a sejteken belül helyezkednek el, és ezek azok, amik meg fogják mondani, hogy a genetika állományunk, a kibontása, hogy az hogyan fog történni. Tehát kívülágból érkezik a jel, ez valami felfogja, és utána a sejten belül vannak olyan fehérjék, kinázok, és most érkeztünk el oda egyébként, ahogy a Nature Conscious Cikkünkben a központi eleme, hogy ezek a kinázok azok, amik el fogják dönteni, hogy éppen a sejt milyen választ fog adni egy adott bemenő jel mintázatot.
Idéznék megint abból a levélből, amit kaptam önöktől. A TTK által vezetett nemzetközi konzorcium egy vírusfehérje segítségével talált rá a sejtes jelátviteli folyamatok gyenge pontjaira, írják ebben az ismertetőben. A gyenge pontokról kérdezném, illetve a vírusfehérjéről, ami egy herpeszvírus. Miért éppen egy herpeszvírussal végezték a kutatást?
Igen, tehát az, hogy miért pont herpeszvírus, ennek inkább egy ilyen történtisége van. Mi már hosszú ideje foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik ebben a sejtes kommunikációban vesznek részt, és ezeket az információs autópályákat, amik keresztül a sejtek majd összegzik az információt, amik külvilágból érőket, és eldöntik, hogy mit fognak csinálni, hogy ott játszanak szerepet ezek a bizonyos fehérjék, ezek a fehérjék kinázók, amik annyit csinálnak, hogy egy foszfát csoportot tesznek, egy kis molekuláról, amit ATP-nek nevezünk, ez a kémiai energiának az univerzális fizető eszköze a sejtek világába. Innen egy foszfátcsoportot áttesznek a fehérjének egy bizonyos aminósavar, egy építőköveire, ezáltal megváltozik a fehérjének a kémiai tulajdonsága, és ami aztán megváltoztatja a szerkezetét, és a szerkezet pedig változás pedig valamiféle funkcióváltozással fog társulni. Na most a vírusok azon vannak, hogy nem maradjanak, ők nem élő organizmusok, hanem egy olyan kis okos DNS, RNS vagy fehérjék halmaza, ami képes önszaporodásra, de nem önmagában, hanem más sejtet kihasználva. Ez a kihasználás az, ami igazából, ami számunkra érdekes volt, mert a vírusok igazából ahhoz, hogy ők tudjanak szaporodni, át kell programozni a sejteknek ezeket az információs csatornáit, mert ugye a gazdasejt megtesz mindent az ellen, hogy küzdjön ezekkel a vírusok ellen, hiszen évmilliókkal kiszelektálódtak olyan sikeres sejtek, amik ezt meg tudták oldani. Viszont a vírusok folyamatosan mutálódnak, és viszont vissza szeretnének élni a gazdaszervezetben lévő erőforrásokkal, és van egy ilyen folyamatos, hát évmilliárdokon keresztül zajló biokémiai harc, aminek az eredményeit azt ugye látjuk azokban, hogy milyen problémákat okozhatnak, de igazából egy csomó mindent tanulhatunk is, mint olyan kutatók, akik érdeklődnek az iránt, hogy a rendszer önmagában az a szervezet, a rendszere hogyan működik. Ugyanis a vírus rátalálhat véletlenül olyan, ahogy ő mutálódik, és folyamatosan változik, hogy túléljen, rátalálhat olyan gyenge pontjaira egy bonyolult rendszernek, ami egy bizonyos nist kihasznál, és eléri azt, hogy a sejt az nem hal meg a gazdaszervezet teljes mértékben, és képes lesz arra, hogy a vírusnak a fehérjeit, építőköveit propagálja, újra termelje, és utána a vírus akkor kikerül a sejt, és újra fog tudni szaporodni. És a herpes vírus azért volt érdekes, mert ez egy modern rendszere azoknak a DNS vírusoknak, amit nagyon jól alkalmazkodtak a humán sejtekhez. Tehát ezek a herpes vírusokat megtalálhatjuk főemlősökben is, és hát az a vírus, amivel mi foglalkoztunk, ez a kaposi szarkóma herpes vírus, ez egy herpes vírus sok közül egy fajta vírus, ami egyébként pont egy magyar úriember orvos kaposi mór fedezett fel.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, erre akartam rákérdezni, hogy a kaposi mór által 1872-ben először leírt és róla elnevezett szarkóma betegségről a múlt század végén állapították meg, hogy kialakulása a herpes vírus fertőzéshez köthető. Lehet, hogy tévedek, de én úgy tudom, hogy a kaposi szarkóma egy kötőszöveti daganat, nem?
Így van, igen. Tehát a szarkómák...
Akkor az rossz kérdés, hogy akinek herpesze van, annak félnie kell a kaposi szarkómától?
Igen, valamennyire, hát laikus szempontjából nem rossz kérdés, viszont ezek különböző fajtájú vírusok, amik egy családon belül sorolhatók genetikai állományok alapján, viszont alapvetően mást csinálnak. Tehát a herpes vírus valóban az a herpes vírus, az más számmal illetik. Egy a kaposi szarkóma vírusnak a herpes vírus a 8-as számot kapta, és van az a klasszikus vírus, amit mi ugye egyfajta kellemetlenségén fogunk fel, hogy az embernek a kötőszövetét a szája környékén gyulladásba viszi, az pedig a herpes vírus 1, illetve a 2-es forma lenne. Ezek aztán evolúciósan elváltak egymástól, és más-más dolgot csinálnak. A kaposi szarkóma vírus az főleg a kötőszöveti sejteket támadja meg, és ott próbál érvényesülni. Aztán vannak más vírusok, amik teljesen más utakat választottak. Jó, és igazából a kaposi szarkóma, hogy miért pont magyar ember stresszkez, ez egyfajta véletlen. A kaposi mór annak idején megfigyelte, hogy ezek a szarkóma betegségek, ezek léteznek, és leírta. Igazából ő csak leírta, aztán nem értették, hogy az pontosan egy 100 éven keresztül nem tudták, hogy az most pontosan mi okozza. Viszont ő volt az, aki ezt úgy diagnosztikai eszközökkel leírta elsőként, és utána a tudomány ezt ugye elfelejtette egészen az AIDS járvány elterjedéséig az 1980-as években vették észre, hogy azok az emberek, akiknek az immunrendszere az kompromittálódik egy másik vírus által, az AIDS vírus által, azok gyakran kapnak kaposi szarkóma típusú tüneteket, illetve kötőszöveti gyulladásokat, turbulyázásokat. Akkor összekapcsolódott a két dolog, hogy azért van gyengített immunrendszerű paciensekben gyakori KSH kaposi szarkóma tünet, daganattípus, mert az ő immunrendszerük le van gyengülve, és nem tud küzdeni az emberek nagy részében ott lévő kaposi szarkóma herpes vírus ellen. És ezek a herpes vírusok megtanultak velünk élni, az embereknek a nagy része, tehát több mint fele a fehér kaukázusi populációnak valamiféle herpes fertőzés élete során átmegy, csak nem okoznak olyan nagy problémákat, ami megbetegedéshez vezetne, kivéve akkor, hogyha az illetőnek valamilyen immunbetegsége van, és ő benne az immunrendszer az kompromittálódott.
Én úgy tudtam legalábbis régebben, a 70-es, 80-as években, hogy az egyik leghalálosabb rák az a kaposi szarkóma volt. Most ez hogy áll?
Hát igen, az éjkiterjedése miatt volt ez egy nagyon, de igazából ez egy tünete volt, egy, tehát igazából ott az éjt, az most már megértettük később, hogy igazából az éjt vírus idejében egy ugyanakkor egy kaposi szarkóma, herpes vírus fertőzési zajlott párhuzamosan, és a kettő együtt volt igazából nagyon rossz, ugyanis az éjtet most már tudjuk kezelni, ennek vannak a megfelelő gyógyszerek. Igazi értelme a maga a herpes vírus ellen hatóanyag fejlesztés nem igazán van, mert az emberi szervezet megoldotta ezt a problémát azzal, hogy evolválódott a herpes vírusokkal hosszú éveken keresztül. És akkor most ide szerelvezem, tehát egy beszélgetést, hogy inkább arról beszéljünk, mert én nem vagyok igazából virológus, nem vagyok orvos, engem csak ez a dolog olyan szempontból érdekel, hogy aznak a rendszernek, amit én vizsgálok, annak vannak érdekes humán betegségekre vonatkozó érdekességei is, de ami számunkra érdekes volt az, hogy mi az a biokémiai mechanizmus, aminek segítségével a vírus eléri azt, hogy kitrükközi az emberben lévő immunrendszer, és elnyomja azt a választ, amit az emberben tízes módon kialakuló vírusok ellen és egyéb kórokozók ellen létrejövő válaszok nem történnek meg olyan tisztása, ahogy kellene, és a vírus fog tudni szaporodni. És akkor itt volt az, hogy mi foglalkoztunk olyan fehérjékkel, amik a jeládviteli dolgoknak folyamatokat intézik, ezeket a kinázok, és akkor megkeresett minket egy floridai kutató, hogy ő már végtelenül dolgozik ezzel a kaposi szarkóma herpes vírussal, és ő azt találta, hogy az egyik fehérjéje ennek a vírusnak, az köti azokat a humán enzimeket, amikkel mi dolgozunk, mert igazából az sikerült publikálnunk egy szép cikket, ezelőtt 5 éve egy jó újságban, és azokkor a fehérjékről, amitől aztán kiderült, hogy a KSH, a kaposi szarkóma vírus is targetál és kötődik, és utána átállítottuk a akkori biokémiai tudásainkat erre a kaposi szarkóma herpes vírus irányba, és utána arra voltunk már kíváncsiak, hogy mi az a módszer, ami alapján ez a fehérje elősegítheti a kaposi szarkóma vírusnak az emberben való túlélését, tehát azt, hogy a képes elnyomni az immunválaszt, és anélkül, hogy azokat a sejteket megölni az immunrendszerünk, amelyikben kaposi szarkóma herpes vírus fertőzés található.
Vagyis, hogy hogyan tudja kivédeni az emberi szervezet például azt, hogy ne a kaposi szarkóma vírus kvázi ölje meg őt, hanem kvázi ő pusztítsa el a kaposi szarkóma vírusokat.
Most ezt megfordítanám, inkább az érdekes számunkra, hogy a vírus hogyan tudja elérni azt, hogy a mi szervezetünk nem intézi el a vírust. Ez egy egyszerűbb kérdés.
Igen, egy pillanat, csak azt írják ebben, öntől idézek, hogy a herpeszvírus fehérjék a molekuláris szintű zavarkeltés nagymesterei, ami a gazdasejtekben patológiás működéshez vezet.
Így van. Tehát ezzel általánosságban elmondható a vírusfehérjékre az, hogy ők úgy tudnak csak túlélni, hogyha elnyomják azt az immunválaszt, ami kialakulna azért, mert a szervezetünk felismer azt, hogy egy idegen kórokozó szervezet van a területén belül, tehát a szervezetünkön belül. Tehát erre megvannak a megfelelő immunsejtek, mostanságban a pandémia, mindenki tudja, hogy vannak a sejtes immunválasz, van a humorális immunválasz, ami antigén, antitest kölcsönhatásokon alatszik. Ezeket a dolgokat a vírusnak el kell nyomnia, mert azokat ha ez jól működne, akkor azok a sejtek, amik megkapták a vírust, azok olyan vírusfehérje darabokat választanak ki, mutatnak be azt a sejt felszínén, amiket aztán azok a ölő sejtek, amik erre vannak specializálva, elintéznék. De ez nem történik meg. Ez úgy lehet, hogy elrejti önmagát. És ennek az elrejtésnek van egy érdekes formája, hogy ugyanazokat a típusú utánzásokat csinálja, amivel úgy el lehet bújni. Tehát mint egy molekulális mimikrit csinál. Tehát amit mi tudunk, hogy azok a fehérjék, amivel dolgoztunk, ezek a kinázok, azok szerepet játszanak abba, hogy az immunválasz megvalósuljon. Na most, hogyha a vírus eltéríti ezeket a fehérjéket, és önmagához vonz, a vírusfehér önmagához vonza, akkor nem fogja tudni azok a humán sejtekben lévő kínázók a dolgokat tenni, mert ők el vannak térítve, el vannak rabolva, úgyhogy vissza vannak úgymond tarva a sejtnek egy bizonyos részében, és nem engedi a vírusfehérje a működésüket megvalósuljon. Ezt úgy teszi, hogy ugyanolyan kötőelemeket, fehér darabokat fejlesztett ki az évmilliók során, ahogy mutálódott, amik ahhoz kellenek, hogy ezek a kínázók egymáshoz kötődjenek, illetve az ő általuk szabályozott fehérjékhez tudjanak kötni. Tehát a kulcs itt az, hogy ahhoz, hogy a fehérjék hassanak egymásra, ugye ami azért fontos, mert az immunrendszernek meg kell valósulni, és ez fehérjék kölcsönhatáson keresztül zajlódik, a vírus megszerzett olyan fehérje darabokat, vagy kifejlesztett de novo, a semmiből, mutációk révén, amikkel képes lesz őkötni azokat a fehérjéket, az immunális szervezetet, de nem engedi meg, hogy a kínálatot tudják kötni, és akkor megindulhasson az a folyamat, ami aztán az ő felismeréséhez vezetne.
De ugye hát az a feladat, hogy felismerhetővé kell tenni ezeket a vírusokat az immunrendszer számára, de hogyan lehet ezt megtenni?
A vírus szempontjából pont az ellenkező az érdekes. A vírus azt akarja, hogy ne ismerjük.
Igen, de az ember szempontjából is, én ne haragudjon, de most az embert képviselném. Én azt szeretném, hogy felismerhetővé tegyem ezeket a vírusokat a szervezetem számára, hogy az immunrendszer tudjon megfelelően működni.
Hát például azt megtehetjük, hogy használjuk ugyanazokat a molekuláris felszíneket, amiket a vírus is felismer. Ugye az, mert az a felszín, amit a fehérjék felszínén, tehát egy kapcsolási pont, ahhoz, hogy a vírus tudjon hatni a rendszerre, ahhoz kell valamiféle fizikai kapcsoltságot, kölcsönhatást feltételeznünk, és az meg is történik. Ezeket be is tudjuk mutatni, ezeket ki is mértük, meg is tudjuk oldani a háromdimenziós szerkezetét azoknak a fehérje-fehérje komplexeknek, amik közül az egyik komponens mondjuk a fehérje vírusein egy darabja, csak van egy konkrét háromdimenziós képünk, térképünk, hogy ez az interakció hogyan jön létre, kölcsönhatásra. Na most, ha mi tervezünk olyan kis molekulákat, amik ezt a kölcsönhatást gátolják, hogy akár egy fehérje-fehérje kölcsönható felszín ellenében tervezünk egy kis molekulát, akkor ennek a molekulának a jelenlétében nem fog létrejönni ennek a vírusnak a tükke, nem tud megvalósulni, hogy eltéríti a kínázokat, mert akkor nem fog tudja hozzájuk kötődni. A trükk itt az az, hogy mivel a fehér vírus is olyan felszíneket használ, amik alapvetően kellenek a jelátviteli működéshez, amik úgy a vírus nélkül is kellenek, olyan molekulákat kell szervezni, amik szétverik a vírus fehérje közötti kölcsönhatást, de valamilyen módon megőrzik azokat a kölcsönhatásokat, amit a rendes háztartási funkciónak a fenntartásához kell, az, hogy a sejtünk azért mégis tudjanak osztódni, és mégis tudjanak megfelelő módon válaszolni a kivilágból érkező jelekre. És hát igazából a nagy érdekessége a történetünknek az volt, hogy ha a vírus ezeket a fehérjéket használja ahhoz, hogy eltérítse a komplex bonyolult rendszert, akkor valószínűleg nekünk is itt kell majd kapirgálnunk, nekünk is ezekre a fehérjékre kell fókuszálnunk, és ezeken a fehérjéken lévő felszíneket kell majd használnunk ahhoz, hogy mi is megkeressük azt a beavatkozási pontot, ami most már kis molekulák gyógytárgyalának segítsége, amit a vírus megtalál évmilliók alatt a trial and error, próbai szerencse módján. Csak mi most már ezt nem próba szerencse módján csináljuk, mert a vírus megmutatta az utat, hogy mit kell csinálni, hanem ezt most már racionális módon, megfelelő háromdimenziós térszereti térképnek a segítségével.
És mikorra lesz ebből az emberek számára használható gyógyszer?
Jó, akkor először azt hittem, hogy hol lehet ebből gyógyszer. Ebből olyan gyógyszert csinálni, hogy a herpes vírusnak a fehérjének kötődését meggátlom, az nagy értelemben nincsen, mert már ezt megoldotta az emberiség az evolúció során, megtanult együtt élni a vírusokkal. Azt ugye itt az van, hogy most tanuljuk már meg a legutóbbi pandemi idején, hogy ez a fajta együttélés nem mindig problematikus, problémamentes, hanem néha történnek olyan változások vírusokban, amik aztán pandémiát okozhatnak. Most erre nem lehet így teljesen racionálisan felkészülni a biokémiai eszköztárával, erre másféle módszerekkel kell készülni. Mi alapkutatók azt tudjuk megmutatni, hogyha valami egyszer megtörténik és félremegy, akkor milyen biofizikai, biokémiai eszközrendszerrel tudunk új hatóanyagokat fejleszteni. Most az új hatóanyag itt egyébként nem a vírus szempontjából érdekes, vagy a vírus terjedés szempontjából érdekes számunkra, hanem a sejtek növekedésének a regulációja, szabályozás szempontjából érdekes, mert amikor ez a vírus bekerül az emberi gazdaszervezetbe, a gazdasejtbe, akkor őt proliferáció sejt növekedésre ösztönzi, mert őneki érdeke, hogy az a fajta a sejt, amiben ő leledzik, az sikeres legyen, és el tudja vonni azokat az energiaforrásokat a szervezettől, ami ahhoz kell, hogy őt multiplikálni, replikálni tudja. Tehát ő átprogramozza a sejtet, és az átprogramozás az sejtnövekedéshez vezet. Most ha ezt a folyamatot látjuk, hogy mi vezet a sejtnövekedéshez, akkor megértjük, hogy a bonyolult rendszerbe a vírus hogyan nyúlt bele. Most ezek a sejtnövekedési problémák nem csak a vírusfertőzéskor lépnek fel, hanem a rák kialakulásakor is egyébként, vagy gyulladási folyamatokban is. Igazából itt ez a fajta útmutatás, hogy a vírus adott nekünk, az nem kimondottan abból lesz fontos, hogy hogyan gátoljuk meg ennek a vírusnak a szaporodását közszerzen belül, hanem inkább arra lesz hasznos, és már most arra hasznos, hogy pontosan milyen fehérjéket, milyen felszíneken keresztül, és hogyan célozzuk meg, hogy a rák, illetve a fokozott gyulladással járó folyamatokban bele tudjunk gyúlni, és ezt a folyamatot tudjuk visszaszorítani majd hosszabb távon. Tehát itt konkrétan a rák és a gyulladási folyamatoknak a visszaszorításában lesz majd fontos szerepük ezeknek a felszíneknek, fehérjéknek, amik ez a vírus támad.
Van-e az önök kutatásának köze a 2019-es orvosi életani Nobel-díjasok munkájához? Ők mármint két amerikai és egy svéd és egy brit tudós kapta azt hiszem a Nobel-díjat, mégpedig a sejtek, hogy miként érzékelik az oxigént, és ezzel kapcsolatban eljutottak a rákgyógyításhoz, hogy az immunrendszert hogyan lehet aktívabbá tenni a rákbetegség ellen.
Nem, ennek direkt nincsen. Ott annak idején felfedeztek egy érdekes jelenséget, amit az immunsejteknek a működéséhez kapcsolódik. Nagyon áttételesen lehet ennek köze. Tehát azok a kutatások, amik aztán orvosi jelentőséggel nyilván bírnak, de alapvetően mondjam ezt, hogy tehát mi nem azzal a céllal megyünk be egy kutatásba, hogy meg akarunk gyógyítani.
Világos, valamit. Ez nyilván alapkutatást végeznek, tehát nem kvázi az üzletre, a pultra dolgoznak, hanem a háttérben, és aztán majd lesz belőle valami, de ez nem önöktől függ.
Igen, de ugye talán azt el lehet fogadni, hogy azok a kutatási területek, vannak bizonyosan olyan területek, amik valószínűleg szempontból hamarabb hozhatnak eredményt, de sem lehet ezt tudni, mert olyan területek is hozhatnak eredményeket, ami az ember el sem képzelte volna, hogy ez a huványgyulladás szempontjából érdekes, ez egy számtalan példa, most nem fog felsorolni, viszont az a terület, amivel mi foglalkozunk, ami a sejteknek a jelátvitele, az lényegében benne van az összes humán betegségnek a problematikájában, mivel hogy ezek azok a folyamatok, amik tönkre mennek a betegségeknek a kialakulása során. Tehát ha ezek a jelátvitel tökéletesen történik sejtek között, mindenki tudja, hol a helye, mit kell csinálnia, kap egy teljesen érintetlen, tökéletesen adaptált, kiszelektált, tökéletes genom szekvenciát, amiben nincs semmi hiba. Előbb-utóbb, ahogy az egész folyamat zajlik, az ember él, öregszik, aztán majd meghal, két folyamat a születésre meghalás között rengeteg dolog mehet tönkre. Azért, mert érnek minket különböző sugárzások.
Világos, ezt nyilvánvaló, tudjuk.
Igen, és az immunsejtek igazából csak segítenek abban, hogy ezeknek a káros hatásoknak egy részét, ami a kórokozókból jön, ezeket kivédjük. De maga az immunválasz is a sejtek közötti jelátviteli folyamatokon keresztül történik, hiszen ott is sejtek vannak, ott is vannak fizikai ingerek, amiket fel kell dolgozni. Igazából az az a Nobel-díj, ami az immunsejtekre vonatkozott, igazából és arra az immunsejtek hogyan tartják karba azokat a sejteket, amik valami oknál fogva túlburjánzásra kaptak serkentést, mert úgy mutálódtak. Ez egy olyan mechanizmus, amit az ember, az élőlények kifejlesztettek, mert ezt nem feszítették volna ki, akkor nagyon korán elpusztulnának rákban. Tehát ilyen alapon valamennyire kapcsolódik, de direktben nem kapcsolódik.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, remélem a jelentős része érthető volt mindenki számára. illetve lehet, hogy mindenki számára az egész is érthető volt. Nagyon szépen köszönöm. Reményi Attila, az Eötvös Loránd Kutatói Hálózat Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport vezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Köszönöm a lehetőséget!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.